Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Kemencei Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató helyettese. A műsor első részének utolsó percét az agrárfinanszírozásra zártuk, és hát ahogy kivettem a szavaidból, pozitívan látjátok ugye a szektor egészét tekintve azt, hogy sok-sok szegmensből áll. Egyéb iránt a hitelezési lehetőségek tekintetében más szektorokra hogyan tekintetek a következő évre vonatkozóan?
Tehát alapvetően arra számítunk, hogy visszatér a gazdaságban a növekedés, és hogy szeretnénk ugye ebbe kereskedelmi bankként részt venni. Ugye az ingatlan üzletág például egy érdekes terület, itt mennek ugye a zöld ingatlan beruházások, nagyon komoly ipari logisztikai centrumok épülnek, ugye egy ipari beruházási hullámot ez kiszolgál. Tehát ez egy fontos terület lehet. Ugye reméljük, hogy a lakásépítések is egyébként újra indulnak, ha már az ingatlanról beszélünk, ugye ez is fontos.
És visszatérnek a vevők a piacra.
Visszatérnek a
nagy remény, igen.
A vevők. Ugye aztán van nagyon sok vállalatadásvételi tranzakció, generációváltás, külföldiek megjelennek, piaci koncentráció, ezeket is segítjük a magunk eszközeivel, ez is egy fontos terület. Ugye általában az ipari beruházások és az új beruházások és az e köré megjelenő új cégek, ez egy nagyon fontos terület, és hát ugye a zöld gazdaság, az energetika, napelem, egyéb ehhez kapcsolódó beruházások szintén egy nagyon fontos terület, úgyhogy az építőipar élénkülésével, ott ugye van egy nagy bankgarancia igény például, tehát hogy iparágilag, ha egy fellendülés van, az igazából remélhetően nagyon sok területen megjelenik, ami nekünk is ugye egy üzleti potenciált.
Hát néhány általad említett területre, amelyek ugye itt vannak a fejünkben, mozaik szóként majd még visszatérünk, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ebben a pillanatban, amely minden részét a digitalizáció és az innováció uralja, a Raiffeisen Bank milyen eltökéltséget honosít meg. Hát, hogy egészen konkrétan legyek, meddig kell még hozzátok bankfiókba járni például az ügyek intézéséért?
Jó, a lakossági szempontból nézzük napi bank ügyek intézéséhez, már most se nagyon kell egyébként, hogyha az embernek megfelelő affinitása van a lehetőség. Mobil alkalmazásból szinte mindent meg lehet csinálni, ugye van egy videóbank. Igazából a jelzálog hitelezés az, ahol még nem teljesen lehet digitalizálni, de ott is azért vannak komoly törekvések. Nagyon sok online fejlesztést csináltunk. Úgyhogy a lakosság ügyfélként alig kell már, véleményem szerint. Ugye a vállalati oldal az egy teljesen más világ, arról is talán érdemes beszélni, hogy ott milyen lehet.
Hát akkor ejtsünk néhány szót róla. És hát persze nyilván itt az ügyfél igényekhez is gondolom szabjátok a konstrukciókat.
Igen, ugye két fő irány van, nyilván szeretnénk a saját működésünket papírmentessé hatékonyá tenni, ugyanakkor az ügyfelekkel való együttműködést, kommunikációt, látva az ő igényeket pedig szintén. És ugye mi itt a fő téma, mi az elvárás egy vállalati ügyfélnek? Ugye alapvetően az, hogy egyetlen belépési ponton el tudjon érni minden digitális csatornát, ott tudjon tranzaktálni, elektronikus aláírás, dokumentumkezelés, beküldés, és ne sok rendszerbe kelljen belépni. Ugye mi ebbe az irányba fejlesztünk, tehát egy online portált fejlesztünk, próbáljuk az ügyfélazonosítás, számlamenedzsment információk, hitelezési igényeket elektronikus csatornákba terelni, ez egy nagyon fontos irány. A másik nagyon fontos irány pedig maga a fizetési forgalom, cash management, itt vannak ugye QR kódos megoldások, fizetési kérelmek, itt azért a jegybank és a szabályozás Magyarországon élen jár ezekben a digitális megoldásokban, itt most ugye nemzeti standardek jönnek létre. Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatos fejlesztések, amik ugye a postácsekeket megszüntetik, biztosítóknak, egyéb nagyvállalatoknak tudják digitalizálni ezeket a folyamatait, nagyon-nagyon fontos irányok, úgyhogy mi itt ebben is élen járunk, fizetési megoldásoknak a fejlesztésében. Alapvetően a QR kódos és fizetési kérelmes technológiák ezek. És hát még egy dolgot említenék, meg fogunk jelenni egy kereskedői, tehát elfogadás bankkártya terminálokkal, eddig ezen a piacon nem voltunk. Itt ugye ez egy nagy piac, folyamatosan növekvő piac, itt a technológiai fejlesztések, modernebb terminálok, QR kódos fizetési lehetőségek, amelyek újdonságot jelentenek, mi ezt látva belépünk erre a piacra is.
Hogy látjátok egyébként a versenytársakhoz képest, hol tart a Raiffeisen Bank az innováció területén, mennyire vagytok innovatívak?
Ugye látjuk, hogy mi történik a piacon, ugye figyeljük a lakosságot, nyilván figyeljük a Revolutot, figyeljük a TransferWise-t, ugye most már csak Wise. Én azt gondolom, hogy nagyjából ezeket a szolgáltatásokat mi is tudjuk. Egy-két új dologgal is megjelenünk, mondok egy példát, online tőzsdei kereskedés, frankfurti, londoni tőzsdén, minden tabellánkon most már egy online megoldással lehetséges, ezt most nemrég vezettük be. Ugye van egy-két terület, ahol még talán gyorsabban kell fejlesztenünk, visszatérlek az előző vállalati csatornán egy portál és minden digitálisan. Ebbe, azt gondolom, hogy a következő egy-két évben gyorsítanunk kell, de összességében én azt hiszem, és különösen a fizetési forgalomban, hogy az innováció elején járunk.
Lehet, hogy nem teljesen passzol egy hitelintézeti beszélgetés apropóján, mégiscsak felhozom a generációváltás témakörét, amely Magyarországon nem pusztán gazdasági, hanem szinte társadalmi téma is lett az elmúlt időszak gazdasági közbeszédében. Hogy látjátok ti, hogy nehezén már túl vagyunk, most jön a fekete leves, mit tapasztaltok az ügyfelek részéről?
De túl semmiképpen nem vagyunk.
Tehát ez a rossz hír, igen. De ma jó hír ez.
Azt gondolnám, de ez nem biztos, hogy egy rossz hír. Ez egy természetes folyamat, hogy az a generáció, aki itt a rendszerváltás után cégeket alapított, privatizált, az most kiöregszik.
Hát aki akkor volt 30 éves, ugye most már 60 hát felett vagy jócskán.
És akkor a kérdés az, hogy a gyerekek ezt hogyan tudják átvenni, de nem csak ez a kérdés, hanem hogy az adott iparágban mi történt. Mik a trendek, lehet, hogy több tőke kell, más technológia kell, össze kéne valakivel fogni, regionális senki kéne tekinteni. Tehát nagyon-nagyon sok minden történik. Ugye mi kereskedelmi bankként ezt kiemelt prioritással kezeljük. Tehát ugye egyrészt tudunk vállalat adásvételhez tanácsot adni, investment bank kiszolgáltatásunk van, tranzakciókat menedzselni, az így megjelenő vagyonokat kezelni ugye a private banking oldalon, ilyen jellegű tranzakciókat finanszírozni, befektetőket találni, hiszen ugye mi egy regionális bankként rálátunk azokra külföldi regionális piacokra, ahonnan jöhetnek befektetők, vagy amilyen irányba esetleg terjeszkedni lehet. Tehát ezt nagyon-nagyon sok területen, a vagyonkezelés területén, vállalatértékelés, tanácsadás, tranzakciók finanszírozása, figyeljük ezt a fajta változást. Ez a piacgazdaságnak a természetes velejárója, és itt nem is feltétlenül arról van szó, hogy eladni kell a céget, lehet csak be kell vonni egy társtulajdonost, lehet, hogy csak tőkét kell emelni, lehet, hogy csak egy más finanszírozási struktúra kell, lehet, hogy meg kéne jelenni egy másik piacon. Vagy lehet, hogy tényleg a gyerekek nem akarják, be kell vonni egy befektetési alapot. Tehát itt nagyon-nagyon sok verzió van, és ahhoz, hogy a gazdaság eredményesen működjön, nekünk ezeket a folyamatokat figyelni és segíteni.
Hát én ez a logika mentén mennék tovább, hiszen itt a szóba kerültek a kényszerű cég értékesítések, ugye ezzel kapcsolatban azért mindig fel kell tenni egy alternatívát. Hogy látjátok egyébként, ez mennyire jellemző, hogy muszájból eladja a céget, mert nincs, aki tovább vigye?
Hát van ilyen, azért most megjelent ez a bizalmi vagyonkezelési struktúra is, ugye voltak jogszabályi módosítások, ez is egy jó megoldás lehet arra, hogy bevonni olyan szereplőket, akik tovább tudják vinni, és kvázi vagyonrendelőként jelenik meg a család, de látunk ilyet, ahol elkerül. Ugye ez egy szomorú pillanat, ha az ember valamit fölépít, és egyébként piacilag is menne minden szempontból, és csak azért.
Igen, már elnézést, nem akarom itt rontani a téli ünnepek hangulatát, de szinte csak erről hallani. Valószínű, hogy kicsit fel is van nagyítva ez, de viszonylag kevesebb a jó példa.
Hát szerintem ez fel van nagyítva, én azért azt látom, hogy meg lehet találni a megfelelő megoldásokat, ha egy vállalat jól működik, jól van fölépítve, perspektívikus, növekedni tud, piacai vannak, akkor ott a tulajdonos család, én szerintem meg tudja találni azokat a formákat, hogy ezt eredményesen működtesse, akkor is, ha ő maga aktívan nem szeretne.
Mondjuk egyik iránt egy bank szempontjából mi a jó, ha marad továbbra is a cég, és azt finanszírozza, hitelezi, tippeket, a tanácsokat ad, vagy pedig a kényszerértékesítésből befolyt milliárdokat elhelyezik a bank számláján. Mindegy, vagy sem?
Hát ugye a más üzletágban, az egyik jó a private bankingben, a másik jó a vállalati üzletágban. Én egyébként azt hiszem, hogy a föl lett építve egy erős vállalat, van egy jó üzleti modell, egy tőkerős, piacilag perspektívikus, ott akár a bank segítségével biztosan megtalálható az a módszer, hogy ez a vállalat tovább legyen működtetve, megfelelő befektetőket bevonjunk, megfelelő tulajdonosi struktúra létrejöjjön. Én azt gondolom, hogy nekünk azért jó, ha ez a dilemma fölmerül, mert tudunk ebbe segíteni.
Említetted a zöld hitelezést, és ugye ide kapcsolódik az ESG elnevezésű bűv és mozaik szó. Ennek apropóján jön a következő témakör, hogy ez nem pusztán trendingelhető téma, és nem pusztán a fenntarthatóságról szól, hanem ugye ennek bizony ára is van. Mi az, amit erről lehet tudni már, mint a vállalati banki működési területen, mennyiben másítja meg ez a korábbi feltételeket?
Ugye az az ötlet, hogy a pénzügyi rendszeren keresztül zöldítsük a gazdaságot, ez egy jó ötlet. Tehát ugye a bankokat azt mondom, hogy érdekelté lehet tenni abban, hogy olyan irányba menjen a tőke és a finanszírozási képesség, ami csökkenti aztán a széndioxid kibocsátást a gazdaságban. Ugye mi Raiffeisen bankként egyébként aláírtuk azt az ENSZ nyilatkozatot, ahol mi 2025 végéig azt vállaltuk, hogy a portfólió több mint 30%-a zöld. Úgyhogy igazából a finanszírozás oldalán a költségek javulnak ettől, tehát itt van egy jegybanki tőkekedvezmény program, ami által nekünk kisebb tőkét köt le a zöld hitelezés, ezt tudjuk ugye az árba érvényesíteni, mi magunk is próbálunk kedvezményes hitelezési árakat emögé tenni, érdekünk az, hogy ez a gazdaság fölfusson. Tehát igazából a költség az kevésbé a finanszírozó oldalán jelentkezik, az magánál a vállalatnál azok a beruházások, amik a zöld átálláshoz kellenek, ugye ez növeli a költségeket. A finanszírozási rendszer oldalán én inkább itt kedvezményeket látok, amik segítik ezt az átállást.
Egyéb iránt milyen az érdeklődés irántuk? Hiszen most már azért benne van a köztudatban egy pár éve ez.
Van érdeklődés. Én azt gondolom, hogy ugye a szabályozó ilyen értelemben nem csak a pénzügyi rendszert, hanem a különböző iparágakat is szabályozza. Ugye van egy EU taxonómia, ami meghatározza, hogy mi minősül zöldnek. Úgyhogy az érdeklődés az egyre nagyobb, tehát sok vállalatnak az üzleti modelljét is ez hosszú távon meg fogja határozni, a befektetők, a tőke ebbe az irányba fog menni, illetve vannak különböző környezetszennyezés, ipari átállással kapcsolatos elvárások, tehát az érdeklődés nő. Ugye mi magunk is próbáljuk az érdeklődést azáltal segíteni, például az első zöld kötvényt megszerveztük Magyarországon, zöld hiteleket nyújtunk, tehát segítjük a mi magunk eszközeivel ezt a növekvő érdeklődést.
Majd egy fontos témakor, amely szerintem foglalkoztat nagyon bennünket, a kedves tagatokat is, akik nem foglalkoznak részletesen a napi közgazdaságtannal, mit jelentene, ha Magyarországon euró lenne mondjuk a Raiffeisen Bank szempontjából? Nektek okozna ez valami áttörést a mindennapokban?
Hát az biztos, hogy a konverzió száma kevesebb lenne a bankban. Én ezt nem is csak a bank, inkább Magyarország szempontjából nézném. Sok területen ez jó lenne. Tehát például ebben a pillanatban alacsonyabbak lennének a finanszírozási költségek, kisebb lenne az árfolyamkockázat. Ugyanakkor másik oldalon az önálló monetáris politika feladása Magyarországon, hogy mi erre az ideális pillanat. Ugye azt szoktuk gondolni, hogy az, amikor az eurozóna átlagos fejlettséget elérjük. Ugye ettől még eléggé messze vagyunk, tehát én ezt onnan közelíteném, hogy a monetáris politikai oldalon és az ország fejlesztése szempontjából lehet, hogy ez most egy kicsit korai lenne. Más oldalon viszont a vállalati szektornak ez kedvező lenne, hiszen alacsonyabb kamatköltség, kisebb árfolyamkockázat, mi is hozzájutnánk egy csomó olyan forráshoz, ami segíteni a finanszírozást, tehát lennének előnyei is, nyilván a konverziós bevételünk pedig csökkenne.
Osztrák hátterű bankként egyébként ez miként érvényesül a mindennapokban? Most éreztek valamit abból, hogy sok-sok hitelezést, nem említett az euróhitelt, hogy az árfolyam meglöki, vagy sem a működési környezeteteket?
Ugye, Bécsből euróban nézünk mindent, a forint eléggé volatilis volt az elmúlt időszakban, tehát nyilván egy gyenge forintnál úgy néz ki, mintha euróba kisebb lenne a bevételünk, ugye szerencsére azért a 380 körüli egyensúlyi árfolyamra ez visszaerősödött. Ugye abban, hogy mi lenne egy eurozónás változás, azért van tapasztalatunk, mert itt van néhány olyan ország a környezetünkben, például Szlovákia vagy Horvátország, ahol jelentős bankokkal van ott a Raiffeisen csoport, és láttuk, hogy mi történik akkor, amikor az euró bevezetésre kerül. Én azt gondolom...
Mi a leszületű tapasztalata, mondjuk már szóba hoztuk Horvátországot, meg Szlovákiát?
Nagyon sok előnye is van ennek. Tehát nagyon sok olyan befektetés jelenik meg, tehát alapvetően a befektetői hangulatot az ország irányába, a finanszírozási költségeket ugye javítja, kockázatokat csökkenti, tehát kicsit meglöki ez a gazdaságot, segít a vállalati szektornak is. Tehát én középtávon azt gondolom, hogy az irány ez kell, hogy legyen, de visszatérek erre, hogy a megfelelő fejlettségi pillanatban kell, hogy ez legyen. Tehát pont Szlovákia példájával élve azért azt is látjuk, hogy ahogy ugye a forint például le tudott értékelődni, egy nagy inflációs különbséget is követve bizonyos időszakokban, és egyszerűen a magyarországi költségszerkezet versenyképes volt, így a szlovákiai nem feltétlenül. Tehát számos olyan beruházást láttunk, amelyik azt mondta, hogy hát akkor nem Szlovákiába megyünk, hanem Magyarországra.
Tehát azt mondod, hogy rá gazdasági fejlettség is kell, az, hogy ugye vezetve az eurót, amely komoly pénzügyi feltételrendszerrel jár, jól működjön?
Úgy gondolom, hogy igen. Tehát ha ezzel nagyon sietünk és feladjuk a monetáris politikai önállóságot, az nem biztos, hogy egy jó gondolat.
Végezetül, de nem utolsósabb, annyit beszéltünk már 2024-ről, milyen tervekkel vágtuk neki az új évnek, hiszen most már 3 hét és 2024-et írunk.
A fő tervünk itt Magyarországon az az, hogy ezt a gazdasági fordulatot a magunk eszközeivel segítsük. Tehát részt vegyünk ezekbe a támogatott hitelprogramokba, növeljük a hitelezést, az ügyfelekkel együtt gondolkodva kezeljük a meglévő ugye árfolyam és kamatkockázatokat. Tehát ez az egyik, hogy szeretnénk a növekedési fordulatba a kereskedelmi banki partnerként részt venni, és ez a lakosság ügyletágra is vonatkozik, tehát a meglendülő jelzálog hitelezésbe szeretnénk a CSOK folyósításába jelentős partnerként részt venni, illetve a digitális fejlesztéseket folytatjuk. Tehát ott ugye nagyon sok minden történik. Fizetési forgalomba, ugye egységes szabályozás, itt a QR kódos fizetés, fizetési kérelem, ebbe az irányba jelentősen kívánunk fejleszteni.
Van-e olyan terület, amelyben mondjuk 2024-ben a Raiffeisen Bank speciális lesz, tekintettel arra most gondolok, ha digitalizációról, meg innovációról beszélünk, számos kereskedelem, ahol megszüntette a fiókát, szűkítette tevékenységét pont a hitelezés leállítása apropóján. Nálatok előfordult-e ez, vagy nem? Ilyen jelenségről beszélünk.
Ebben a pillanatban a fiókhálatot optimálisnak találjuk, azért ugye kb. 70 helyen jelen vagyunk az országban, tehát mi inkább emellé helyeznénk a digitális csatornákat. Ha egy dolgot kell említeni, említettem talán már korábban, ez a bankkártya elfogadás, ezzel kapcsolatos kereskedői megoldások nyújtása, méghozzá a legmodernebb technológiával, a legmodernebb eszközökkel, és a QR kódos azonnali lehetőséget is beleépítve, ez egy komoly piaci lehetőség lesz.
Még egyetlen dologról nem beszéltünk, az inflációról, ott mit vártok, és az miként hatott a működésetekre, elnézést csak, hogy lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni.
Ugye jelentős javulást várunk, ugye lejjebb mentek az energiaárak, ami itt egy nagyon fontos tényező. Én arra számítanék, hogy ez 5-6% között lesz jövőre, mondjuk átlagosan 5%, 6% körüli kamatszinttel, tehát megmarad a reál kamat, ugyanakkor visszatér egy kezelhető mértékre az infláció és a forint kamatszint is.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A napvendége tehát Kemencei Ferenc, a Raiffeisen Bank vállalati tőkepiaci és befektetési banki üzletágának vezetője, a bank vezérigazgató helyettese volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották.